Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. És köszönöm szépen, hogy ilyen nagy szeretettel fogadtatok bennünket, annak ellenére, hogy többötökkel most találkoztunk először. Jó eső érzés egy ilyen szeretett közösségébe csatlakozni. És sokat gondolkoztam rajta, hogy milyen szolgálatot is hozzak ide hozzátok, de egy szolgálat, egy igei rész, egy könyv számomra különösen kedves, ami Isten szeretetéről, türelméről, irgalmáról szól. És lehet, hogy talán azért is olyan kedves számomra ez a könyv, a Bibliának ez a könyve, mert én is érintve érzem magam ebben a történetben. És ez a könyv nem más, mint Jónás könyve. Ez a könyv az, amelyet én azt gondolom, hogy mindannyian lehet, hogy jól ismerünk. Még az is lehet, hogy nálam jobban. Mert úgy érzem, hogy Jónás története, Jónás könyve, ez a négy fejezet, ez az a könyv, amely bemutatja azt, hogy Isten hogyan küzd értünk. Bemutatja azt az irgalmat és azt a szeretetet, amivel küzd Isten Jónásért. Annak ellenére, hogy Jónás az Isten embere. Jónás Isten prófétája, és a feladata az lenne, hogy szolgáljon másokért. És annak ellenére, hogy Jónás olyan utat jár be, amilyen utat jár be. És szeretném ezt a négy fejezetet egy kicsit közelebb hozni hozzánk. Nagyon örülök, hogy térkép is van, mert segít ahhoz, hogy egy kicsit magunkénak érezzük ezt a történetet, vagy egy kicsit belehelyezkedjünk Jónás élethelyzetébe, Jónás történetébe, abba a történetbe, amikor Isten megszólítja. És így hangzik mindjárt Jónás könyve első fejezetében, és lett az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához mondván, kelj fel, és menj Ninivébe, a nagyvárosba, kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elém. Ott kezdődik ez az első két vers, hogy Isten megszólítja Jónást. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy Jónás neve mit jelent. Ez a név, hogy Jónás, tudom, hogy tudja valaki, galambot jelent. Nagyon érdekes, hogy emlékszünk rá, vagy esetleg felidézhetjük az emlékezetünkbe, hogy azért az ószövetségi időben milyen súlya volt a névnek, milyen jelentősége volt a névnek, és mennyire csatolódott a jellemhez, hogy valaki milyen jellemmel rendelkezett a név, mennyire beszédes volt ebben az időszakban. És látjuk, hogy Jónásról azt mondja, hogy az amittai fia volt. Az amittai pedig igazat jelent. Isten kiválasztotta Jónást arra, hogy prófétája legyen, hogy szolgája legyen, és feladattal bízta meg. Elküldte őt Ninivébe, a nagyvárosba, és egy olyan feladatot bízott rá, hogy mivel ennek a városnak a gonoszsága felhatott elé, menjen el, és hirdesse Isten üzenetét. Hirdesse Isten ítéletét, Isten üzenetét ennek a nagy népnek. Igazából mi is lehetett az, amit tudhatunk magáról Ninivéről. Ha néhányat előre lapozunk Náhum könyvéhez, három lapot, akkor ott az első verstől, a harmadik fejezet első versétől egy ilyen jellemzést olvashatunk Ninivéről. Jaj a vérszopó városnak, mindenestől hazug, és erőszakkal telve, és nem szűnik rabolni. Ostorcsattogás, kerékzörgés zaja, dobogó ló, robogó szekér, törtető lovak, kardok villagása, dárda villanása, sebesült tömegek, holtak sokasága, nincs számuk az elesetteknek, megbotlanak hulláikban. A szép parázna sok paráznaságáért, a hitetésnek mesternője miatt, aki népeket ejtetnek paráznaságával és nemzetségeket bűbájával. Egy ilyen összefoglalást kapunk magáról Ninivéről. Arról, hogy ez a város a háborúból élt, a háborúból tartotta fönn magát, a portyázásokból, abból, hogy embereket, nemzeteket tartottak sakba, az lerohanó hadviseléseikkel, és embereket pusztítottak, és embereket öltek meg, vették el vagyonaikat, és mindez a felsorolás, ami itt van, ez magáról Ninivéről beszél. És mellette volt még egy lelki vonal is, ami lelkileg is egy hamis tanításnak a képviselete, amit a negyedik versben mond, hogy szép paráznosok paráznoságáért. Egy olyan lelkiséget vittek magukkal, amely nem az igaz Isten ismeretet képviselte. És ehhez a néphez küldte Isten Jónást. Ehhez a néphez küldte el ezt az embert, akinek a neve Galamb. A harmadik versben ezt olvassuk. És felkelt Jónás, hogy Tarziszba szaladna az Úr elől, s lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely ment Tarziszba, és megadván a hajóbért beszállt abba, hogy Tarziszba menne velük az Úr színe elől. És látjuk azt, hogy annak ellenére, hogy a királyok második könyvében tapasztaltakban már látjuk azt, olvasatokban látjuk azt, hogy Jónás már máskor volt, hogy Isten eszköze volt. Tehát nem ez volt az első megszólítása Istennek, hogy felkérte őt szolgálatra és feladattal bízta meg, hanem most, ahogyan olvasunk, most újra megkéri, most viszont egészen furcsa módon viselkedik. Itt azt mondja az ő helye Gát képe. Ezt itt látjuk a királyok második könyve 14. fejezetében utal arra, hogy hol volt az ő lakása. De a Genezáreti tó nyugati partjától körülbelül 5-10 kilométerre lehetett, és elindult Joppé felé, Jáfó felé, a kikötő felé. Tehát ezt látjuk, hogy ez egy olyan 60 kilométeres út. És amikor Isten azt mondta neki, hogy menj el Ninivébe, a nagy városba, akkor Ninivét itt látjuk, Gátképer pedig itt. Tehát amikor Isten felszólítja, hogy menj Ninivébe, akkor látjuk azt, hogy fizikailag is egy viszonylag nagy utat kell bejárni. Én ezt a mai GPS technológiával végigmentem a járt utakon, ez 1050 kilométer körüli távolság. Tehát amikor Isten felszólítja Jónást arra, hogy induljon el és menjen Ninivébe, akkor ő neki tudnia kellett, hogy ez fizikailag is egy hatalmas út, és hatalmas területet kell neki bejárni. Miért fontos ez? Jónás, amikor megkapja ezt az üzenetet, mit olvastunk? Egyből leindult Jáfóba, és merre vette az irányt? Ellenkező irány, teljesen ellenkező irány. Itt van Jáfó, teljesen ellenkező irányba veszi az útját. De még előtte megkérdezném, tudjuk-e, hogy hol van Tarzisz? Igen, már ott hallottam egy részről. Spanyolország déli része, a Gibraltári szoroson túl. Tulajdonképpen ezt mondhatnánk úgy is, hogy a világ vége. Mert az akkori lakott világnak a vége. Egy kereskedelmi végpont volt Tarzisz. Tehát amikor meghallotta Isten felszólítását Jónás, akkor ő úgy látta, hogy egy 4000 kilométeres tengeri út sokkal inkább kivitelezhetőbb, mint Istennel együtt elmenni 1000 kilométert Ninivébe. Miért fontosak ezek a távolságok? Eszünkbe juthat egy történet. Eszünkbe juthat Ábrahám története. Ábrahám kapott Istentől nehéz kérést. Hatalmas felszólítást. Mi volt ez? Ahogy Ellen White leírja, és annyira közel tudja hozzánk hozni, amikor éjszaka meghallotta Istennek a szavát, Ábrahám, hogy Ábrahám, Ábrahám, vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, és áldozd fel azon a helyen, amit majd mutatok neked. És Ellen White, ahogy leírja azt, hogy mi minden ment végbe Ábrahámba. 25 éven keresztül várt arra, hogy megszülessen az ő gyermeke. 100 éves volt, amikor megszületett az ígéret gyermeke. És most azt kéri tőle az Isten, hogy áldozza föl. Milyen? Hol van itt a kapaszkodó? Hol van itt a valami, amiben az ember belekapaszkodhat, hogy ne essen össze? Hányszor kiálthatott fel Ábrahám Istenhez, hogy Uram, igaz ez? De mivel ismerte Istennek a szavát, tudta, hogy Isten szól hozzá. Hányan lettünk volna, akik elszaladtunk volna a világba, vagy végigment volna bennünk az, hogy megszűnni, nem létezni, mikor egy ilyen kérdést hall az ember. Dávidnak is volt egy gondolata, amikor azt mondta, hogy ha a tenger túlsó végére szállanék, ott is ott vagy. Vagy ha a sírnak a mélységébe menni, ott is ott vagy. Nem lehet, hogy ez egy ilyen emberi gondolat? Hogy amikor a nehézségekkel kerülünk szembe, akkor az ember szeretne nem létezni, nem lenni? Hogy megszűnni létezni? Ez egy ismerős dolog, ez egy emberi dolog. Mert vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember legszívesebben nem lenne, megszűnne létezni. De mit tett Ábrahám? Ott a sátrának az ajtajában megerősödött Istenben? Hogy ez az út, amin járni kell? Hozott egy döntést. Egy döntést hozott. Egy döntésre volt szüksége. Hogy elindul. Hogy nem megy vissza a sátrába, hogy nem szalad világgá, hanem elindul. Ez az egy döntés. Tudta, hogy mi lesz a vége? Tudta, hogy fog ez az egész lezajlani? Nem tudott semmit. És ezt onnan tudjuk, hogy amikor meglátta a felhőt a Mória hegyén, akkor erősödött meg. És akkor tudta azt, hogy Isten jele ott van, mert azt mondta neki, amit majd mutatok néked. De el kellett menjen 3 napi járóföldre. És mi történt ez alatt a 3 nap alatt? Mi minden mehetett végbe benne? Ez alatt a 3 nap alatt eljutott lélekben arra, hogy megerősödött. De ha nem indult volna el, lett volna feloldás az élethelyzetében? Nem. Milyen érdekes, hogy itt Jónás nem kis utat kap. 1000 kilométer. Ezt kiszámoltam, ez körülbelül több mint egy hónapos gyalogút. Több mint egy hónap gyalog. Jónásnak mire lett volna szüksége ott Gát-Kéferben? Egy döntésre. Hogy melyik irányba indul el. Döntött? Döntött. És elindult az ellenkező irányba. De mit követel a mi útunk? Mit követel tőlünk az, amikor hozunk egy döntést? Mert ez is döntés volt. Nem ábrahámi döntés, hanem a saját döntése volt. Meghozott egy döntést, hogy lemegy 60-80 kilométert, beül, elmegy ebbe a kikötővárosba, keres ott egy hajót, ami Tarzisba megy jó messze a világ végére. És mit olvasunk még itt a 3. fejezetben? Mi volt? Várták ott a hajósok? Hogy jó, hogy jössz, Jónás. Nem. Azt mondta neki, akkor ide a hajóbért. Az az út, amelyet mi választunk, azért fizetnünk kell. Az az út, amelyet mi választunk a mi életünkben, ezért meg kell fizetnünk a bért. És ha csak utána nézünk, hogy a mai nap egy földközi tengeri hajóút mennyibe kerül, ezt Jónásnak meg kellett fizetni. Jónás lefizette a hajóbért, beült a hajóba, és ahogy olvastuk, elindult az Úr színjáról. Az Úr pedig nagy szelet bocsájtott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren, és a hajó már-már töredezett. Megfélemlettek azért a hajósok, és kiáltottak ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányták, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Ú, de érdekes ez a dolog. Jónás beszáll ebbe a hajóba, elindul a hajó a földközi tengeren, Tarzisz fele, és Isten magára hagyja a prófétát. Azt olvassuk, hogy vihar támasztott a tengeren. És nem is akármilyen vihart. Ezt a tengeri utat a földközi tenger keleti és nyugati partja között az időszámításunk előtti 12. századtól hajózták már. És ez az útvonal már ismert volt ezek előtt, az emberek előtt. De azt olvastuk, hogy ezek a hajósok olyan szinten félemlettek meg, hogy mindenük, amik volt, beledobták a tengerbe. Ezek az emberek érezték ennek a viharnak a természet feletti voltát, és rájöttek arra, hogy itt már csak egy dolog a fontos, hogy túléljék ezt az egész vihart. Egy hihetetlen vihar. Ezek az emberek, ahogyan küzdenek, mit olvastunk még? Megfélemlettek, kihányták a holmiójuk a tengerbe, hogy könnyítsenek magukon. És azt olvastuk, hogy Isten embere pedig lemegy a hajó aljába és alszik. Mintha azt gondolná, hogy én kifizettem a hajóbért, innentől kezdve a ti dolgotok. Én megfizettem ezt az úti költséget, innentől kezdve oldjátok meg, ez a ti feladatotok. Milyen érdekes ez, hogy amikor az ember a maga útján jár, milyen befelé forduló, milyen önző gondolatok támadnak az ember fejében. A Nínive felé vezető út mivel telhetett volna el? Azzal telhetett volna el, hogy végig azon gondolkodott, hogy hogyan tudnám megtalálni az Isten útját. Hogyan tudnám megtalálni a feladatomat, hogyan tudnék szolgálni ezekért az emberekért. Itt viszont azt látjuk, hogy Jónás befele fordult. Lement a hajó aljába és aludt. Ez az alvás, ez a teljes külvilág kizárása. Ez a befele fordulás, ez a bezárkózás, ez az eltűnés, ez a lesüllyedés, ez a ne is legyek állapot, nem? Mert ha lennem kéne, ha nyitott szemmel kéne állnom, akkor látnom kéne mindazt, ami körülöttem van. És akkor megint döntenem kéne, hogy mit csinálok. Mert én azt gondolom, hogy egy süllyedő hajón akárki, akármilyen vallású, de mi van benne? A segítő szándék. Odaállni a másik mellé, és nézni, hogy mit tudunk segíteni, mit tudunk tenni. De szeretnék még egy lelki vonatkozást felhozni itt előttetek. Történnek a mai nap viharok, földrengések, katasztrófák, háborúk az életünkben, a világ életében. Egy cunami, több százezer ember meghal. Földrengések, emberek és városok tűnnek el a föld színéről. Katasztrófák, hajókatasztrófák, légikatasztrófák. Hihetetlen az a mérték, amilyen mértékben történnek meg ezek a nem várt dolgok, meglepetések az emberek életében, amelyek felrázhatják őket. Mit mondunk mi, akik ismerjük a proféciákat, akik olvassuk Máté 24. fejezetét, akik olvassuk Dániel könyvét, akik olvassuk Jelenések könyvét, mit szoktunk mondani? Hogy meg van írva. És esetleg léphetünk tovább, hogy ez a történelem része, és közel van az Úr. De mi van azokkal az emberekkel, akik a hajón vannak? Mi van azokkal az emberekkel, akiknek nincs Istenük? Mi van azoknak az emberekkel, akik azt úgy élnek, hogy ami ők van, azt csak ők tudják megtartani? Az ő erejük, az ő képességük, az ő ismereteik azok, amelyekkel rendelkeznek. Nincs Isten az életükben. Nincs, akire rátehetnék a terheiket. Nincs, akiket segítségül hívhatnának, hanem maguk vannak. Ezek az emberek, akik elindították ezt a vállalkozást, hogy járjanak egyik helyről a másikra, hogy fenntartsák magukat és a családjukat. Mi minden függött nekik azon, hogy az a hajó megmaradjon. A megélhetésük, mindenük, a jövőjük. Ezeknek az embereknek mindegy volt, hogy mi történik itt? Nem volt mindegy. Ezeknek az embereknek semmi nem volt mindegy. És a világban lévő emberek, akiknek nincs Isten ismeretük, van olyan, hogy mindegy? Én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy mindegy. Milyen terhek lehetnek ezeknek az embereknek a lelkén? Hogyan küzd Isten ezekért az emberekért? Jónás ugyan beburkolózott, Jónás ugyan lement a hajó aljába, de Isten mit csinált? Leküldte a kormányost. Hogy olvastuk? Azt mondja, De hozzáment a kormányos mester, és mondta neki, mi lehet te nagy alvó, kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Egymásnak pedig ezt mondták, gyertek, vessünk sorsot, hogy megtudhassuk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem, és sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Milyen érdekes, hogy ezek az emberek mi mindent megtesznek. Hajóba dobják minden értéküket, ami fontos volt. Ott vannak a hajón, kiállt mindenki a maga Istenéhez. Lemegy a kormányos a hajó mélyébe. Miért mehet le? Mert keresi a megoldást, nem? Próbál keresni valamit, hogy segítsen ezen az egészen. És mit lát? Ott van Jónás. És felébreszt, és azt mondja, gyere, te is csatlakozz, legalább annyiban, ha más nem teszel, hogy legalább a te Istenedhez imádkozz. Keresd őt. Hát ha valami megoldás, valami halvány megoldás, hát ha lenne ebben a kilátástalan helyzetünkben. És aztán visszamegy, és sorsot vet meg. Még akkor sem áll meg. Újabb és újabb próbálkozások. És a sors Jónásra esett. Újabb fejlemény, újra előrébb halad egy kicsit ez a történet. És mit látunk? Mondták azért neki, kérünk, beszéld el nekünk, mi miatt van rajtunk-e veszedelem? Mi a te foglalkozásod? És honnan jössz? Melyik a te hazád? És miféle népből való vagy te? Olyan érdekes ez az evangelizáció, nem? Isten emberét előhozzák a hajó mélyéből, megállítják azok az emberek, akik megváltásra, megtérésre szorulók, és ők kezdik el kihúzni Isten emberéből azt, hogy mit is mondjon. Szinte már majdnem, hogy csak igen, nem lenne a válasz, nem? Hogy ki vagy te? Honnan jössz? Melyik a te néved? És milyen érdekes, amit mondott erről. Azt mondja, hogy, és mondta nekik, Héber vagyok én, és az Urat, az egek Istenét félem én, aki a tengert és a száraz teremtette. Milyen csodálatos ez a dolog. Néhány kifejezés. Azt mondja, Héber vagyok én, és az Urat, az egek Istenét félem, aki a tengert és a száraz teremtette. Ezeknek az embereknek azt mondani, hogy Héber vagyok, mit jelenthetett? Talán az egyiptomi 10 csapást? A kivonulást? A Vöröstenger szétválasztása? Jerikó falainak leomlása? Azok a hatalmas történetek, amelyeket Isten cselekedett az ő népéért? A tűz és a felhő oszlop? Mindaz, ami hozzá kapcsolódott Isten népéhez, azok a természet feletti dolgok. És mit mond Jónás? Én ennek a népnek a gyermeke vagyok. Annak az Istennek, aki az eget, a tengert és a száraz teremtette. Pont azok a dolgok, amiknek a csapdájában vannak. Vágynak a földre, rajta vannak a viharzó tengeren. Olyan csodálatos ez a dolog, hogy Isten előhozza ezeket az egyszerű dolgokat Jónás szájából. És mit tettek ezek az emberek? És megfélemlettek nagy félelemmel, és mondták neki, mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivel hogy elbeszélte nekik. Ezek az emberek újra megfélemlettek, ugye? Folyamatosan egyre mélyebbre és mélyebbre kerülnek. Azt mondta, megfélemlettek, és mondták, mit cselekedtél? Ők átérezték ezt a mélységet. Ők átérezték ezt az elfordulást Istentől. Ezek az emberek tudták, hogy mit jelent elfordulni Istentől. Nagyon érdekes. És azt mondta, és mondták azért neki, mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk, mert a tenger háborgása növekedett. Azt látjuk, hogy jönnek a megoldások, egyre inkább kerülnek a megoldáshoz közel, de azt látjuk, hogy a félelmük növekszik, és a tenger háborgása mellette párhuzamosan. Egyre nagyobb és nagyobb. És ott vannak a megoldásnál, hogy ott van Jónás, aki az élő Isten, aki egyedül meg tudja őt menteni, azoknak, annak az Istennek az embere. hisznek az ő szavának, és felteszik a kérdést, hogy mit cselekedjünk, hogy megszűnjön ez a vihar. És azt mondja Jónás, ő pedig mondta nekik, fogjatok meg, és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom én, hogy miattam van ez a nagy vihar rajtatok. Azt gondolnánk, hogy Isten Jónáson keresztül megadja a megoldást. Ki kell vetni Jónást a tengerbe, ki a hajóról. És ahogy látjuk, hogy ez az emberek milyen hatalmas erőkifejtéseket végeznek azért, hogy megtalálják a megoldást, és Jónás kimondja a megoldást, hogy mi a megoldás, hogy én vagyok a probléma, és engem ki kell vetni erről a hajóról. Akkor azt várnánk, hogy akkor ezek az emberek megteszik. Hiszen ezért küzdöttek, hogy megmaradjanak. De mi történik? Mit olvasunk a 13. versben? És erőlködtek azok az emberek, hogy visszajussanak a szárazra, de nem tudtak, mert a tenger háborgása növekedett ellenük. Itt az erőlködés szónál az evezés van. Tehát azok az emberek az evezőhöz mentek, és minden erejükkel azon voltak, hogy visszajussanak a szárazra. Miben bíztak? Még mindig magukban. Még mindig a maguk erejében bíztak. Nagyon érdekes ez a gondolat, amikor olvastam, hogy felvetődött bennem, hogy tudjuk, hogy mit jelent Tarzis. Ez a névnek mi a jelentése? Összetöretés. Hányszor, hány pont volt ebben a történetben, amikor már összetörhetett? Hány pont volt, amikor azt gondolta az ember, hogy már nincs mélység, nagyobb mélység, de még mindig volt nagyobb mélység. Még mindig volt nagyobb mélység. Újra és újra megfélemlettek. A vihar újra és újra erősödött. És ezek az emberek, mikor megvolt a megoldás, akkor mit tettek? Visszamentek az evezőkhöz. És elkezdték húzni az evezőt. Hátha. Egyszer hallgattam egy igehirdetést, pont Tóth Gábornak az előadása volt, és azt mondta, hogy az ember mindent kész odaadni. Az embernek a bajban semmi sem drága, mint ahogy látjuk itt is, mindent kivetettek a hajóból. Csak egy zsebkendőnyi terület, amin a magam elképzelése ráfér, az maradjon meg. Ezek az embereknek volt elképzelésük, de mi történt? Hogy nem változtak. Jobban mondva, változtak a körülmények, még rosszabbak lettek. És mit tettek ezek az emberek? Kiáltottak azért az Úrhoz, és mondták, kérünk, Uram, kérünk, ne vesszünk el az ember lelkért, és ne háríts ránk ártatlan vért, mert Te, Uram, úgy cselekedted, amint akartad. És felragadták Jónást, és bevetették őt a tengerbe, és megszűnt a tenger az ő háborgásától. Milyen csodálatos ez a dolog. Milyen csodálatos imádságot mondtak itt a hajósok, nem? Milyen mélységet hoztak ki, ami azt, benne van minden. Az Úrhoz kiáltottak, kérünk, Uram, kérünk, ne vesszünk el ez ember lelkéért, és ne háríts ránk ártatlan vért. Ők tudták tökéletesen, mit jelent valakit kidobni a hajóból, kint a tengeren, hogy egyenlő a halálos ítélettel. És hogy ők mennyire küzdöttek ez ellen. És ott volt bennük ez a vívódás, hogy nem tehetjük meg ezt. De merre haladtak? Az összetöretés. Az embernek teljesen le kell tennie minden maga elképzelését a szabadulásig. Ahhoz, hogy a szabadulás teljes legyen. És itt mit látunk, amikor ezt megtették? De mi volt, ami ezt a cselekedetet megelőzte? Hogy az élő Istenhez imádkoztak. Ők imádkoztak, és nem Jónás. Hány és hány alkalma lett volna Isten emberének arra, hogy imádkozzon az élő Istenhez, hogy szabadulás legyen. De Jónás nem tudott imádkozni. Jónás nem rendítette meg a vihar, nem rendítette meg a hajó értékeinek elvesztése, nem hatotta meg a hang, a vihar, az eső, a hajó recsegése és ropogása. Semmi nem indította meg őt. Semmi nem indította arra, hogy imádkozzon az élő Istenhez. De ezek az emberek megtették azt, amit Jónás nem tudott megtenni. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, áldozattal áldoztak az Úrnak, és fogadásokat fogadtak. Ilyen csodálatos. És én azt gondolom, hogy ez az Istennek végtelen kegyelme. Hogy egy ilyen próféta által, egy ilyen Isten emberén keresztül embereket ment meg. Embereket ment meg. Ez a prófétának szinte semmit nem kellett mondania. Maga az igen nem válaszával Isten megmentette embereket. Csodálatos dolog ez. De nagyon elgondolkoztató az, hogy mivel Jónás nem az Isten útján járt, hanem egy hajóban volt azokkal az emberekkel, akik részesei voltak ennek a viharnak. Olyan elgondolkoztató ez, ha nem vagyunk az Isten útján, akkor veszélybe kerülnek a körülöttünk lévő emberek. Lehet, hogy az életük kerül veszélybe azért, mert mi nem vagyunk a helyünk. Ha nem ragadjuk meg Isten erejét és az ő hatalmát, és nem hozunk jó döntéseket, és beburkolózunk, akkor a környezetünkben lévő emberek veszélybe kerülnek. És lehet, hogy Isten rajtunk keresztül tud megmenteni embereket, így, ahogyan Jónáson keresztül is megmentett embereket. De ez az Isten szándéka? Majd meglátjuk, hogy nem ez. Hiszen egy 120 ezer főnyi sokasághoz küldte Isten Jónást. Az ott volt az eredeti terve. De Isten szereti az embert. Isten szereti a hajósokat. És mondok valamit. Isten nagyon szereti Jónást. Mi nem küldhetett volna valami más prófétát Isten? Nem küldhetett volna különbe embert Ninivébe, aki elindul egyből Ninivébe? Én azt gondolom, hogy küldhetett volna. És én azt gondolom, hogy a laikusok közül is küldhetett volna. De Isten valamiért Jónást küldte. Célja volt vele. És majd meglátjuk, hogy milyen munkát végez Isten Jónásért. Látjuk, hogy a Jónás küzdelme kihatott a hajósokra. A hajósokat Isten Jónáson keresztül megmentette, ezek megtértek. Lecsendesedett a vihar, lecsendesedett a tenger, megmenekült a hajó, és megmenekültek ezek az emberek. Ők a kikötőbe juthattak. De Jónás még nincs kész. Mit olvasunk? Az Úr pedig nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást, és lett Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel, és könyörgött Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrában. Tudjátok, hogy mind gondolkodtam? Én nagyon sokat. Hogy Isten adott 8 alapelvet az embernek. Olyan dolgokat, amelyek működnek. Jónás kapott egy vízkezelést. Jónás belekerült a jéghideg vízbe. Jónás ott volt, addig, amíg az ember alszik és beburkolózik, vagy félálomban van, van valami kapcsolata a világgal. Hát valamennyire azért ugye szentberekbe azért veszünk valamit a külvilágból, ugye ilyen félálom, meg hallunk egyéb dolgokat. Tudunk figyelni? Vannak gondolataink, hogy hú, ezt kéne csinálni. Hányszor van az, hogy csörög az óra, és azt halljuk, hogy hú, igen, tudom, föl kéne kelni, és hogy ezeket meg ezeket kellene csinálni, és az gondolatainkban szőjük végig, hogy mit kell nekünk aznap megcsinálni. Magamról beszélek, én ilyen vagyok. És a Jónás története kapcsán tudjátok, hogy mit kezdtem el csinálni? Hogy fölkelek, és kimegyek a tusolóba, és jéghideg víz. És úgy felébredek. És olyan szinten magamhoz kerül az agyam, hogy ott nincs, képbe vagyok, teljesen. Fel vagyok ébredve. Jónás a hajó aljában alszik, szinte fölhozzák, ő még nincs magánál. A bűn súlya, a bűn. A rossz utaknak a következménye ez, hogy az ember nem akarna lenni legszívesebben. De ez a víz, ez megtelíti élettel. És mit tesz? Rájön arra, hogy már senkire nem számíthat. Már nincs olyan, hogy kifizettem a hajóbért, és majd a hajósok megoldják a problémát. Jónás egyedül maradt az ő problémájával. És kapott 3 napot az Úrtól a halnak gyomrába. Isten ad 3 napot, és Jónás megszólal, és az Úrhoz kiált, és tudja, hogy nincs más kivezető út, csak az Isten. De nézzük meg, hogy hogyan jön a megoldás, hogyan jön a változás az ő életében. És mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és meghallgatott engem, a sír torkából sikoltok, és meghallod az én szómat, mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe is körülfogott engem a víz örvényeid, a habjaid mind átalmentek rajtam, és én mondtam, elvetettem a te szemeid elől, bár csak láthatnám még szentséget, templomát. Körülvettek engem a vizek, a lelkemig mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre, hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezárodott a föld závárai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram, Istenem! Milyen csodálatos dolog ez. Ahogy látjuk, ahogy imádkozik, hogy egyre mélyebben, hogy önti ki az ő szívét, elmondja azt a nyomort, amiben benne van, és ahogy mondja, hova vágyakozik, azt mondja, mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. Milyen csodálatos dolog ez. Hányszor olvashatjuk a Zsoltárokban, Dávid Zsoltára között, hogy a mélységből elindul a jelen problémáiból, és viszi lejjebb, és egyszer csak meglát valamit. Meglátja a fényt, és elindul fölfele, az Isten trónja fele, ahol világosság van, ahol nincs halál, ahol nincs fájdalom, ahol nincs elmúlás, hanem a szent angyalok vannak, szolgáló lelkek, miértünk. Ott van az atya, a fiú, a drága lélek. Milyen csodálatos dolog ez, fölemelkedni, és az ember lélekben ott lehet, ahol minden problémára megvan a megoldás. De fizikailag hol van ő még? Lent, a nyomorba, a bűzbe, annak a tudatában, hogy lent van a hegyek aljánál. Fizikailag nincs változás, de lelkileg ott van Isten trónjánál. És mit mond? Akik hiú báványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. Visszatér a józanság. Isten megnyitja az ember szemét, szívét, gondolatait. És mit mond? De én hálaadó szóval áldozom neked, megadom, amit fogadtam, az Úré a szabadítás. Milyen csodálatos dolog, mit mond? Hálaadó szóval áldozom neked, pedig még minden ott van, még minden változatlan. Fizikailag nincs változás, de ő lélekben már ott van az Úrnál. Ott van az Úr templomában. És azzal a bizonysággal, hogy Isten meghallgatta az ő imádságát, és mit mond? Megadom, amit fogadtam, az Úré a szabadítás. Lélekben visszamegy oda, amikor ő szövetséget kötött az Úrral. Amikor letette Isten elé az ő életét, és azt mondta, hogy az én életem a tiéd, Uram. Ez meg volt a mi életünkben. Hányszor és hányszor lehet az, hogy a nyomorúságok, a megpróbáltatások, a nem várt események leveszik a tekintetünket arról, hogy mi egyszer a világmindenség teremtőjével szövetségi viszonyra léptünk. Arra gondoltam, hogy nekünk kellene csinálnunk egy csodálatos képet, egy olyan emléklapot, amire fel van írva a keresztségi igém és az időpont. És az, hogy soha nem felejtkezhetem el arról, hogy az élő Isten szövetséget kötött arra, hogy engem végigvisz ezen a földi úton. Amikor benne vagyok a próbákban, ott kell legyen az, hogy ő az én szövetségesem, akinél nincs lehetetlen. Jónás eljut ide. Jónás eljut arra a pontra, hogy a fogadást megadom. Az Úré a szabadítás, és rábízza magát. Eljut addig, hogy rájön arra, hogy neki más úton kellene lennie. És azt mondta, hogy Uram, én tudom, hogy más útra tértem. Megbántam, tiéd a szabadítás. Mi történik ekkor? És lett az Úrnak szava Jónáshoz, és szólt az Úr a halnak, és kivetette Jónást a szárazra. Jónás hozott egy döntést. Jónás meghozta azt a döntést, hogy elindul abban a műbe, amelyet Isten neki mond, amit üzent. És én azon gondolkoztam, hogy a legjobb esetben is körülbelül ezen a tájékon lehetett a cent. És vegyük fel a legjobb, legkedvezőbb verziót, nyilván még innen is körülbelül 600 km. Tehát az a az a változás, az az út, amit neki végig kellett járni még Ninivéig, amiben helyére került ez az óriási tapasztalat, ez az Istennel szerzett felmérhetetlen tapasztalat, mert nincs még egy ember, aki így élte volna túl egy tengeri katasztrófát, egy halnak gyomrára. Isten megadta ezt a csodálatos tapasztalatot Jónásnak. De Jónás, ahogy partra került, neki még volt egy 3 hetes útja, Ninivéig. És én hiszem, hogy az Isten ez alatt az út alatt felkészítette őt. Eszembe jutott egy történet, egy egyik reggel, amikor zuhanyoztam. Épp egy ilyen hidegvizes zuhanyba álltam, hogy emlékszem, amikor az életünk úgy alakult, hogy a gyermekeinket otthon tanítjuk, és hogy elvesztettem a munkámat, és másfél évig otthon voltam, és én voltam a gyermekek anyja, legalábbis délelőttönként, és a 3 gyerekünk, akik voltak, tanítottam őket, és hát az ügyes, bajos dolgaikat én láttam el másfél éven keresztül. És azért ez az időszak jó volt arra, hogy megtudjam, hogy mit is visznek végbe az asszonyok otthon. És megtanuljam becsülni és tisztelni őket azért a munkáért, amelyet végeznek. És arra is jó volt, hogy rájöjjek, hogy ez nem férfi embernek való dolog. És az az élet, amit én ott végigéltem, hogy úgy éreztem, hogy az élet az 1 méter 20 centi alatt van, és a gyerekek problémája az életemnek szinte minden problémája, hogy hogyan intézem az ő dolgaikat. És egy idő után jött egy olyan, hiszem, hogy Istentől jövő gondolat, hogy menjek ki, és esténként elkezdtem gyalogolni. És Szolnokon laktunk, és ki a Tiszán keresztül végig a következő falu. És én azt vettem észre, hogy a gyaloglás, a mozgás, az nem csak fizikai úton segít el engem A-ból B-be eljutni, hanem egyik helyről a másikra, hanem lelki síkon is. Amikor én megérkeztem, már nem voltam az az ember. Olyan szinten kilugozódtam a gondolataimban, megteltem erővel, gondolatokkal, készségem, amit én előtte nem tapasztaltam. És ez egy csodálatos tapasztalat volt. És látva azt, hogy Isten itt megadja Jónásnak is. És tényleg ma reggel volt, ahogy zuhanyzás közben eszembe jutott, hogy az Éden völgyében jövök, és hogy a 8 alapelv hogy van benne ebbe a történetbe, hogy Jónást az Isten hogyan táplálja, gyógyítja az alatt a 600 kilométer alatt, míg még a levegőn, a napfényen végigviszi, az Istennel való kapcsolat megvan. Nem tudom, hogy mind táplálkozott, de gondolom nem volt bőségében az ételnek, hogy végigment ezen a 600 kilométeren. Milyen tapasztalatot adott ott Isten neki? És talán csak annyi, hogy amikor elindultam, akkor én olyan állapotban, amikor elindultam ezekre az alkalmakra, olyan állapotban voltam, mint Jónás az imádságnál, hogy csak magamra tudtam foglalkozni. Csak az én magam problémái voltak a gondolataimban. Amikor viszont visszaértem egy ilyen 5-10 kilométeres útról, akkor már nyitott voltam a világra. És jött egy asszony, aki ment az utcán, és azt mondja, fiatalember, jöjjön már, mert a szomszéd háznál a mi telkünkre párhuzamosan hobbitelkek voltak. És azt mondja, ott valami zúgást hallottam, minthogyha eltört volna egy vízcső, és víz folyt volna. Hát olyan -10-15 fokos téli alkalom volt ez, amikor hazajöttem, és elmentem, és megnéztem, és láttam, hogy a kerti csap szétfagyva, ugye nem volt ott senki, hobbitelkek voltak. És jött a víz. Hú, hazamentem, ébresztettem, mert pont lefekvés előtt voltunk, hanem 8 óra körül, és mondtam a fiamnak, hogy gyere, Dani, szedjük össze a szerszámokat, és menjünk. Hát átraktam a kerítésed, átmásztam én, és szerszámok átmásztak. Fölnyitottuk a vízóraaknát, hát állt mindenütt a víz, és ahogy fölnyitottak, hát várható volt a vízóraakna csurik a jeges vízzel. És hát ugye ismeretlen hely, nem én szereltem a vizet. Tudtam, hogy a vizet el kell zárni valahol, de hogy hol lehet a vízóraknába belül. És mondom, ez a jeges víz, itt most én nekem le kell mennem, itt nincs más út. És a fiam meglátta, hogy én tétovázom. És azt mondja, apa, imádkozzunk. És imádkoztunk, és elindultam. És tudjátok, mi volt a csodálatos? Ahogy lementem ebbe a jeges vízbe, úgy nyúltam le ehhez a főelzáró csaphoz, mint ha én csináltam volna. Egyből elzártam ki, és nyomásba. Tehát olyan rövid idő volt ez az egész. És olyan nagy tapasztalat, hogy észre sem vettem volna ezt az asszonyt. Lehet, hogy úgy köszöntem volna neki, ha az elején találkozom vele, mielőtt elindultam volna erre az útra, hogy szerintem neki nem lett volna bátorsága engem megszólítani ezzel a problémával. Milyen csodálatos az, hogy Isten adott elveket a mi számunkra, amelyekkel, ha élünk, teljessé válik az életünk. Jónás végigjárta ezt a 600 kilométeres utat, és mit olvasunk? És felkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek, 3 napi járóföld. És kezdett Jónás bemenni a városba 1 napi járóra, és kiáltotta, és mondta, még 40 nap, és elpusztul Ninive. A Ninive pediek hittek Istenben, és böjtöt hirdettek, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltöztek. És eljutott a beszéd Ninive királyához, és felkelt a királyi székéből, és zsákba borítkozott, és ült a porba. És kiáltálnak és szólálnak Ninivében a királynak, a főembereiknek akaratából mondván, emberek és barmok, ökrök és juhok, semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek és vizet se igyanak, hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen meg ki az ő gonosz útjáról, és az erőszakosságból, amely az ő kezükben van. Ki tudja, talán visszatér, és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. És látta Isten az ő cselekedetüket, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, és megbánta az Isten a gonoszt, amelyről mondta, hogy végrehajta rajtuk, és nem hajtotta végre. Milyen csodálatos az, ami itt történt. Jónás, ezzel a tapasztalattal a háta mögött, az Isten útmutatásával, mert itt már azt látjuk, hogy ő tudta, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive, ha nem történik változás. Tehát Isten felnyitott előtte valamit ez alatt az út alatt. Ő már tudta, kezében volt az a missziós terv, amivel el kellett, hogy induljon és meg kellett, hogy szólítsa ezt a népet. És amikor bement, olyan erővel és hatalommal szólt, hogy 120 ezer ember megtér. Mekkora evangelizáció. Az apostoli időben napi 3000 lélek megtérése milyen óriási, de itt 120 ezer ember. És nem akármilyen emberek. Náhum könyve 3. fejezet 1-3-4 verse miről szól? Ezek az emberek vérszomjas emberek voltak, harcedzett katonák. És ezek komolyan veszik Jónás prédikálását. Ezek az emberek felébrednek az alvásból. Ezek az emberek józanságot kapnak, és megtérnek. Én azt gondolom, hogy olyan csodálatos dolog lenne, hogyha itt lezáródna ez a történet. És hatalmas dolog lenne az, ami megíratna a Bibliából, de még nincs vége. És köszönöm a türelmeteket. Mert az, ami ezután történik, ez az, amikor Isten kézbe veszi Jónást. Jónáson keresztül meglettek mentve a hajósok. Jónáson keresztül meglett mentve Ninive. Most pedig Jónás következik. Most Jónáson a sor. Most Jónás a próféta, amiért Isten őt küldte személyesen. Miért? Lássuk a 4. fejezetet. És igen rossznak látszott ez Jónás előtt, és megharagudott. És könyörgött azért az Úrhoz, és mondta, kérlek Uram, avagy nem ez volt az én mondásom, mikor az én hazámban voltam, azért siettem, hogy Tarziszba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó. Most azért, Uram, vedd el, kérlek az én lelkemet, én tőlem, mert jobb meghalnom, nincsen élnem. Mindaz, ami történt Jónással, mindaz a tapasztalat, amelyen ő keresztül ment, a hajó tapasztalata, a tenger mélyének a tapasztalata, a Ninive tapasztalata, felszínre hozott Jónásban valamit, hogy van a szívemben valami, amit nem tudok helyére tenni. Van valami bennem, hogy én nem tudok ezeknek az embereknek megbocsájtani. Én ezeknek az embereknek nem tudom megbocsájtani azokat a mészárlásokat. nem tudom megbocsájtani ezeknek az embereknek a kegyetlenségeit, nem tudom megbocsájtani ezeknek az embereknek az Isten népéhez való viszonyulását. Uram, én tudom, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, és nagy türelmű és nagy irgalmasságú, és a gonosz miatt is bánkódó, de én nem vagyok ilyen, és én képtelen vagyok megbánni ezt. És ha van bennem valami, akkor nem egyezhetek ki veled. És ha nem egyezhetek ki veled, akkor nincs más út előttem, csak a halál. Te képes voltál megmenteni a vérszopó embereket, de engem nem. Engem nem tudsz megmenteni. Jónásnak a szíve sötétségéből felszínre jutott az ő nagy problémája. Hogy ez az én nagy problémám. És mikor ezt elmondtam, mit tesz? Majd kiment Jónás a városból, és ült a város keleti része felől, és csináltott magának hajlékot, és ült alatta az árnyékban, amíg megláthatná, hogy mi lesz a városból. Élet vagy halál? Halál rájuk, és akkor élet nekem, vagy élet nekik, és akkor halál nekem. Mi lesz? Mit fog Isten cselekedni ezután? Az Úristen pedig egy nagy tököt rendelt, és felnőtt az Jódás fölé, hogy árnyékot tartson a feje fölött, és megotalmazza őt a hívség bántásától. És nagy örömmel örvendezett Jónás a tök miatt. De másnapra férget lendelt az Isten hajnal költekor, és megszúrta azt a tököt, és elszáradt. És lett nap költekor, hogy tikkasztó keleti szelet rendelt Isten, és a nap rátűzött a Jónás fejére, és ő elvágyadt. Kívánta azért magának a halált, és mondta, jobb haltnom, nincsen élne. Milyen csodálatos Istennek a módszere. Jónás kimegy, és nézi, hogy mi történik a várossal. És mit tesz az Isten? Ad egy magot, egy pici apró magot ott. És abból a magból lesz egy tök. Vagy ricinus, vagy egy nagy levelű növény. És milyen csodálatos ez Jónásnak, milyen árnyék, milyen felüdülés ott neki. Nézni így a várost, hogy mi lesz vele. Él vagy hal. De Isten adott egy férget. És ez a hatalmas levél, ez az árnyék megszűnt. És jött a tikkasztó keleti szél. És Jónás elvágyott. És azt mondta, ez az élet nem élet. Mi lett volna, ha megnyílt volna az ég, és leszállt volna az Úr hatalommal, és azt mondta volna, Jónás, nézd már meg. Helyes dolog ez így, hogy más emberek halálát kívánok. Helyes dolog az, ami a te szívedben van. Mit mondott volna Jónás? Úram, igen. És tényleg, az én szívem ilyen. És ha jött volna egy következő alkalom, akkor lehet, hogy megint, mert ez a dolog ott van mélyen a szívében. Isten úgy működik, hogy felhasználja a körülöttünk lévő dolgokat, a keleti szelet, az árnyékot, minden olyan dolgot, ami nem fog bennünket kényszeríteni, mint ha Isten hatalommal jönne el, ugye? Ha Isten dicsőségesen jött volna el a földre, mindenki csatlakozott volna hozzá. De így, az 1844-es események, amikor minden olyan csodálatos volt, és mindenki várta az Urat, akkor mindenki szeretett ott lenni az Isten egyházában, az Istennel való közösségben, a testvérek között. De amikor ez nem jött meg, nem jött létre, akkor elmentünk. Akkor megszűntek ott lenni. Akkor valami mást keresnek. Rossz olyan helyen lenni, ahol nem siker a történet. Isten ilyen egyszerű eszközöket használ fel a mi életünkben is. Azért, hogy jobb belátásra térítsen bennünket. Hogy megszólítsa a mi szívünket. De olyan csodálatos dolog, hogy az, ami a szívünk mélyén lakik, a nehézségekben, a megpróbáltatásokban, a kohóban jönnek a felszínre. És ott látjuk meg azt, hogy mi lakik a mi szívünkben. Mert ha nem látnánk meg, akkor nem tudnánk miért könyörögni, és elvesznénk. Nem lenne remény, miránk nézve. És Isten azt szeretné, hogy mindez a felszínre jöjjön. És itt megmutatta Jónásnak is. Megmutatta mind azt, ami lakik az ő szívében. És mondta Isten Jónásnak, avagy méltán haragszol én a tök miatt. És mondta, méltán haragszom, mint halálig. Az Úr pedig mondta, te szánod a tököt, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel támadt, és más éjjel elveszett. Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több van 12-10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között, és baromi sok van. Ha mérlegre tesszük ezt a dolgot, akkor Jónásnak be kellett ismerni, hogy ő egy töknek a magját sokkal többre becsülte, mint 120 000 ember, plusz még azok az élő lények, amelyek ott voltak Ninivében. Ha mérlegre kellett volna tenni ezt a két dolgot, akkor Jónás azt mondta volna, azt gondolta, hogy ez a mag sokkal többet nyom az ő számára, mint ezek az emberek. Milyen csodálatos dolog ez, ahogyan Isten tanít. Ahogy felszíre hozza, és Jónás maga volt. Jónásnak magának kellett megküzdeni ezt. Jónásnak magának kellett meglátnia a szíve állapotát. És magának kellett elvennie Istentől a megvilágosítást. És magának kellett számot vetnie Isten hatalmáról és erejéről. És arról a jogosságról, ahogyan ő nézi a világot, és ahogy ő nézi az embereket. És ha körülnézünk a környezetünkben, hány és hány ilyen ember van? Hány és hány ilyen történet, amikor az ember olyan könnyen kimondja azt, hogy hú, lehet, hogy azt éppen nem mondja ki, hogy nem tudok megbocsájtani, vagy nem tudnék megbocsájtani, de közel van ahhoz, hogy nem tudok megbocsájtani. Mekkora dolog az, amikor azt mondja az Isten, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Az természetes, hogy dolgok kiváltanak felindulást, háborgást az emberből. De nem mindegy, hogy ez a háborgás milyen útra teszi az embert. Ninive felé vesszük az irányt, vagy pedig Tarzisz felé, az összetöretés fele. Ez nem mindegy. De hihetünk abban az Istenben, aki szeret bennünket. És ahogy Jónást is szerette, mert azért küldte őt erre a kiküldetésre, mert tudta, hogy Jónást így tudja megmenteni. Nem mást, hanem Jónást. Mert nagyon szerette Jónást. Én kívánom azt, hogy a Biblia lapjain szóló ige, azok az ígéretek, amelyeket Isten a mi tanulságunkra adott, azok mind a közös tanulmányozásunk, mind pedig a mi 3 napunk tanulmányozása legyen. Azok a mélységek, vagy azok a nehézségek, amelyeket Isten megenged a mi életünkbe, azokat nézzük ezen a távcsövön keresztül. Nézzük ezen a szemüvegen keresztül, ahogy tanultuk most a szombatiskolából is, hogy tanuljunk meg az örök élet szemszögéből nézni a jelen való megpróbáltatásokat, próbákat és küzdelmeket. Mert azt mondta Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesző. Amelyik nem terem gyümölcsöt, azt levágják. De amelyik gyümölcsöt terem, azt is megtisztítják. És a megtisztítás, a csiszolás, a faragás, az, hogy felszínre jöjjön, hogy mi lakik a szívünkbe, az fájdalommal jár. Én kívánom, hogy egyenként is legyünk Isten emberei, szeressük őt, és közösségileg is. Áldja meg az Isten ezt a közösséget. Én azt kívánom, és fejlődjön, és meg jöjjön be sok-sok hajós, jöjjön be sok-sok Ninive beli, és legyen áldás és Isten dicsősége ezen a népen. Amen.